Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Horn Gábor, a miniszterelnöki hivatal államtitkára, az SZDSZ ügyvivője, akivel a hírek előtt arról beszélgettünk, hogy a koalíciós partnerek között jelenleg a tekintetben van nézetkülönbség és vita, és erről folyik majd vélhetően a következő hetekben is a vita, hogy a magántőkét vagy az üzleti biztosítókat milyen szintig engedjék be az egészségügy átalakításában. Ugye az alapellátás az úgy tűnik, hogy az MSZP szerint mindenképpen az állami körben kellene, hogy megmaradjon, de tisztázatlan, hogy mi is tartozik ebbe az alapellátási körbe, és aztán ahol az üzleti biztosítást kapnának, vannak ilyen tervezetek, én ilyesmiket láttam, ez például a Draskovics féle tervezet, ahol a kórházi kezelések és a műtétek és bizonyos drágább egészségügyi szolgáltatások, szervátültetések, ez lenne a terepe igazán az üzleti biztosítóknak.
Igen, ez egy lehetséges modell, ez az asztalon van. Ugye ezzel az a probléma, hogy ez tényleg egy a jelenleginél is igazságtalanabb rendszert eredményezne. Hozzá szeretném tenni, hogy ne csapjuk be magunkat. A mai egészségbiztosítási rendszer a legkevésbé se szolidális, a legkevésbé se igazságos, és a legkevésbé se épül a nemzeti kockázatközösségre. Hogy jelezzem csak, hogy sok százezeren vannak, akik egyáltalán nem fizetnek be ebbe a kockázatközösségbe. Egyrészt másrészt mindenki pontosan... Mert
Ősi Mátyás vagy tegnap a parlamenti vitában úgy fogalmazott, hogy ez egy igazi feudális rendszer.
Hát így van, ez tulajdonképpen, ha valahol kevés dolog történt az egészségügyi ellátás területén, az pont ez az alapellátás. Nagyon sok minden változott a házi orvosi ellátásban, erről beszéltünk már. Érdekes módon az embereknek nincs különösebb problémájuk a házi orvosi ellátással. Érdekes módon a gyógyszerpatika rendszerrel, ugyanis most liberalizáltuk, kinyitottuk, hogy ne csak a gyógyszertárakban lehessen gyógyszert kapni, ebből is volt vita, nem nagyon érti az ember, hogy miért baj az, hogyha éjszaka lehet egy benzinkútnál, vagy egy 24 órás nyitvatartással működő közértben is fájdalomcsillapító kapni, de ezen már túl vagyunk szerencsére, és ez a dolog működik, és úgy tűnik, hogy az embereknek ez egy jó dolog, tehát lekerült a politika napirendjéről. De hát nem véletlen az, hogy pont egy ilyen állami központi intézményhálózat, mint a kórház és járóbetegellátás, ami nem működik, ami alacsony hatékony, rosszul működik. És itt aztán az igazi nagy igazságtalanság, mert ha nekem van pénzem, ha van kapcsolatom, lehet, hogy nem is pénzemnek kell lennie. Tehát még csak az se kell, hogy pénzem legyen, akkor én vagyok, aki előbb sorra kerül, én vagyok, aki a jobb körülmények között kerül, én vagyok, aki a főorvos, a legjobb orvos műt, hogyha valami problémám van. Hát van ennél igazságtalanabb rendszer? Szabad ezt fönntartani, mindez adózatlanul, közvetlenül a zsebbe, ellenőrizhetetlenül, morálisan is megkérdőjelezhetően. Tényleg ezt kell fönntartanunk? Ez a célunk? Ez a jó rendszer?
Lehetően ez azt is jelenteni akkor, hogy a hála pénz, mint olyan kiiktatódik ebből a rendszerből?
Hát ez egy, nyilván azonnal ez nem megy. Nagyon sajátos, nem akarok hosszasan érvelni mellette, de mondjuk csak a vízidíj bevezetésével most csináltunk egy kutatást, amiből az derült ki, hogy egy-öt éve csökkent azoknak a száma, akik automatikusan eddig fizettek hálapénzt, és itt erről 300 forintról vagy 600 forintról, tehát nem nagy prő van szó, de azzal a ténnyel, hogy ő már belenyúl a zsebébe és ad ezért valamit, ezzel a ténnyel mintegy letudja ezt az aktust, és már egy-ötödével, ez még nagyon kicsi, de azért egy-ötödével csökkent azoknak a számok, akik azt mondják, hogy ők fizetnek hálapénzt, és hogyha elérkezünk oda végre, ami most már egyébként kötelező lenne, de csinálják az orvosok, a kórházak, hogy számlát is adnak, ahol rajta van, hogy az én TB-m terhére 623 ezer forintot fizetnek.
Hát ezen akkor elgondolkozik az ember, hogy
kérem szépen, ezek után miért? Hát miért adnék én ezért külön pénzt? Hát kérem szépen, ez rendben van. Tehát én azt gondolom, hogy ezekbe az irányokba kell tovább menni, és akkor az rendben való lesz, csak az a kérdés, hogy mekkora a bátorságunk.
Van itt még egy rendszeresen hangoztatott érvelés, vagy ellenvetés. Jelesül az, hogy a többbiztosítós modell költségei nyilván nagyobbak, mert ugye nem egy biztosítóról van szó, hanem 8-10 biztosítóról. Varga Mihály például arról beszélt a napokban, hogy ezeknél a magánbiztosítóknál is ugye vannak igazgatók, vannak felügyelőbizottsági tagok, van egy megnövekedett adminisztráció, aminek a költségeit hát ki más fedezné, mint biztosítottak. Tehát ők azt mondják, hogy ez előbb-utóbb bizony járulékemeléssel jár majd együtt.
Igen, ugye mi egy vegyes rendszerben gondolkodunk, az eredeti elképzeléshez képest ez egy kompromisszum, ami szerint megmaradna az országos egészségbiztosítási pénztár. Aki akar, nem kell, hogy kilépjen. Én borzasztó fontosnak tartom azt, hogy a választás lehetőségét fölkínáljuk. Nagyon sok nyugat-európai országban, ahol volt, tehát a 15-ök, ma már nehéz az, hogy nyugat-európai, tehát az európai 15-ökben, tehát az eredeti európai uniós tagországokban, ez úgy vetődik föl, egyszerű demokrácia kérdésként vetődik föl. Miért nem lehet nekem ezen a területen is választani? Miért mondják meg nekem a kötelező utat? Miért nincs választási lehetőségem itt is? Ez egy szerintem egy fontos érv lehet a minden szintű választás mellett. De minden esetre most ott tartunk a kompromisszumban, hogy megmaradhat az országos egészségbiztosítási pénztár, aki nem akar onnan kiszállni, az maradhat. Ugye a nyugdíjrendszer reformjánál is ez volt, hogy aki nem akar kilépni a hagyományos nyugdíjrendszerből, az bemaradhat, aki magán nyugdíjpénztárat keres, az hagy keressen. Tehát egyrészt nem lenne automatikus a kiszállás. Ez a dolog
egyik. De olyan mi alapján tudnak majd dönteni az embereket tekintetben?
Hát nyilván a biztosítók elkezdenek majd azon dolgozni.
Tehát reklámozzák magukat?
Bizony, elkezdenek azon dolgozni, hogy mit kínálnak. Például most gondoljon abba bele, van egy biztosító, egy magánbiztosító, de az OEP is lehet ez. Ami azt mondja, hogy nézze, Hornúr, ha maga évente egyszer elmegy egy komplett szűrővizsgálatra, amit mi kifizetünk magának, akkor önnek mi csökkentjük, vagy pluszban nyújtunk egy ilyen szolgáltatást. Pluszban akkor ön, ha még akkor egy ágy a szobában. Megéri nekem, mint biztosítónak, mert ha minden évben engem szűrnek, egy teljes szűrés mindenestül, akkor sokkal kisebb a valószínűség, hogy olyan komoly bajom lesz, ami aztán majd milliókba kerül, és sorolhatom a példákat. De visszatérve a Varga Mihály, ez egy fontos kérdés, amire Varga Mihály utal. Kétségtelen tény, hogy egy ilyen több szereplős modellben szerintem 8-10-ről nincs szó, hiszen minimum 100 000 ügyfélben gondolkodunk, és azt gondoljuk, hogy reálisan 4-5 ilyen biztosító az, ami megél egy akkora piacon, mint Magyarország. Ezek közül az egyik az országos egészségbiztosítási pénztár. Ez jelenthet adminisztrációs költségnövekedést, ez így van, de ugye ugyanakkor egy akkora jelentőségű hatékonyság növekedést is jelent, ami eredményeképpen azt gondolom, hogy a jelenleginél sokkal-sokkal jobban működik a rendszer. Miért gondoljuk azt számomra, ez az igazi kérdés, hogy egy jól-rosszul megfizetett állami bürokrata, egy közhivatalnok, aki ül egy magas házban a Váci út sarkán, az érdekelt abban, hogy a lehető leghatékonyabb ellátást kapjam én, mint beteg. Jelenleg nem értünk, nem betegekért folyik a verseny. Jelenleg a verseny az egészségpénztár pénzéért folyik. Azért folyik a kórházak között a verseny, hogy ki tud több pénzt elszedni, megszerezni a járulékbefizetésből. Én ebbe betegként teljesen lényegtelen szereplő vagyok. Ha én választhatok, akkor az egy új helyzet, és ebben a kérdésben, hogy legyen választási lehetőség, ma már az MSZP és az SZDSZ egyetért, mint ahogy az előbb beszéltünk róla, a mértékről, ahol arról vitatkozunk. Tehát én azt állítom Varga Mihály érvelésével szemben, hogy jóval nagyobb hatékonysági tartalékok vannak az egészségügyben, mint azok az adminisztratív költségnövekedések, az 1-2% növekedés, ami azt jelenti, hogy nem 1-3-4-5 szereplő.
Érdekes, a kezembe akadt egy IMF tanul, ami éppen a költségekre vonatkozik, és ez konklúzióként azt állapítja meg, hogy például az Egyesült Államokban a több biztosítós modell előtt, vagy a több biztosítós rendszer előtt a GDP 5-6%-át költötték egészségügyi kiadásokra. Most ez ilyen 15-16% a több biztosító révén. Németországban ez 8-10% a GDP aránya az egészségügyi kiadásokra, és hát véletlenül nem biztos, hogy azért, mert ott többen betegednek meg az Egyesült Államokban, vagy magasabb színvonalú annyival az egészségügyi ellátás, hanem maga a rendszer költségesebb ennyivel.
Hát ugye az amerikai példa az azért bonyolult, azt senki nem akarja Magyarországon. Mert Amerikában, az Egyesült Államokban, egész Amerikában nincsen nemzeti kockázatközösség, nem szolidaritási elven működik a dolog, egy hagyományos kereskedelmi biztosítói rendszerben. Tehát én befizettem a nem járulékomat, hanem a biztosításomat, és ezért kapok egy szolgáltatást. Tehát ez egy egészen más történet, ahol jóval nagyobb a tényleges költsége ennek a dolognak, és még egyszer mondom, nincs az a fajta szolidaritás elv, ami Magyarországon és Európában mindenütt létező és működő modell. Tehát az amerikai modell ezért aztán azt gondolom, hogy nem szabad, hogy mérvadó legyen, mert ilyet senki nem akar. Tehát amikor ezt állítják a mi versengő biztosítói modellünkkel szemben, akkor azt gondolom, hogy megint ott tartunk, hogy rossz vitát folytatunk, mert ezt senki nem akarja. Hogy aztán ez mennyire jó vagy rossz, az persze nekem volt szerencsém megtapasztalni az amerikai egészségügyi rendszert, tehát azért jó néhány elemének örülnék, még hogyha sokba is kerülne, mert azért minden bajával is nehézségével.
Nekik is örülnék, pedig az állam.
Így van. Tehát azt látni kell, hogy az a probléma, amiről mi beszélünk, az egy világjelenség. Tehát nem Magyarország sajátja, nem a átalakuló, a rendszerváltó országok, Közép-Kelet-Európa sajátja. Minden ország ma a fejlett világban ezzel a problémával küzd, hogy hogyan lehet a befizetett járulékokból egyre drágább, egyre bonyolultabb, egyre és egyre hatékonyabb egészségügyi szolgáltatást nyújtani. Tehát ez egy általános probléma. Németországban, Franciaországban, Svájcban most szavaztak, hogy legyen több vagy egy biztosító, vagy több legyen. 78%-a a svájciaknak a több biztosító mellett szavazott. Nyilván megvan ennek az oka, hogy miért.
Igen, és nálunk is volt egy felmérés, április végén a Median készített egy felmérést, és 54%-os arányban a több biztosítós modell.
Így van, mert az emberek nem annyira idegenek attól, hogy legyen verseny ezen a területen, tehát értik azt, hogy az élet más területén is a verseny nem hozott hátrányt nekik. Látják azt, most nem akarom, tudom, mindig azt mondják, hogy az egészségügy speciális terület, persze. De hát Magyarországon mi mozdította meg az egész telefóniát? Mitől oldódott meg? Hát én még emlékszem, ön fiatalabb ember, én emlékszem arra, amikor a lakásunkat úgy cseréltük, hogy az első kérdés az volt, van-e telefon. És ez így volt a 80-es évek végén is még. 1988-ban költöztünk új lakásba, és az első, emlékszem, az első kérdésünk a partnerén, az szóba se jött a lakása, nincs telefon. 88-ban. És 92-re Magyarországon az egész telefónia megoldódott. És ma az a problémája ma már nem matávnak, hogy egyre kevesebb vezetékes telefon, és több mint 10 millió mobiltelefon ma Magyarországon. És van árverseny ezen a területen. Tehát látni kell, és most valaki vagy hisz ebbe, vagy nem. Vagy azt gondolja, hogy a piacgazdaság az egy nagyon negatív dolog, vagy hisz abban, hogy az egy nagyon jó szabályozó erő, és jobbat nem találtak ki. Még egyszer mondom, én nem gondolom azt, hogy az egészségügy az egy teljesen szabályozatlan piac fenn. Nem gondolom azt, hogy az egészségünknek a kockázati tényezőit nem kell körülbástyázni. De körül kell. De amikor egy magánkórház, mert már az is van Magyarországon, ott van például, akkor maradjunk ön itt a szünetben beszéltünk erről, a Kovács Attila, ugye friss állam. Budaörsön azt csinálták, hogy a helyi rendelő intézetet kivitték a budaörsi önkormányzat döntésének megfelelően, privatizálták. Ma a budaörsi önkormányzat által működtetett, de nem állami, nem önkormányzati tulajdonban lévő egészségcentrum, járóbetegellátó, STK, ahogy régen ezt hívtuk, ma ugyanabból a pénzből, amit egyébként egy ugyanilyen intézmény az OEP-től megkap, ugyanabból gazdálkodik. 80%-kal kevesebbe kerül az egész, mint egy ugyanekkora méretű városban, ugyanígy állami vagy önkormányzati tulajdonban. Ennyivel hatékonyabb attól, hogy megjelenik az érdekeltség. Miért félünk ettől olyan nagyon?
Most hírösszefoglaló következik, utána folytatjuk a beszélgetést.